Keserű Balázs vagyok, 34 éves, feleségemmel élek Kecskeméten, építészmérnökként dolgozok. Négyen vagyunk testvérek, két fiú és egy lány testvérem van. Családunkban van egy piarista szerzetes is, Keserű György atya, ő Szegeden szolgál. Emlékszem, hogy mennyire megrendítette a családunkat, amikor bejelentette, hogy ő elmegy papnak. Rám is nagy hatással volt, de én örültem neki, mert sokat kaptam tőle a hitben. Fiatal koromról azt még megemlíteném, hogy egy súlyos betegség rányomta a bélyegét az életemre, már születésemtől kezdve, és ennek köszönhetően sokkal befelé fordulóbb voltam, és ennek következtében talán fogékonyabb is a hitre meg a misztériumra. Istenben mindig hittem, de nem tudtam megérteni ezt sokáig, hogy miért adta az Úr ezt a betegséget, hogy miért születtem így betegen, és hogy mi a célja ezzel. Ez egy vastagbél betegség volt, de ma már értem, hogy ennek miért kellett így lennie, sőt eljutottam oda is, hogy hálás vagyok érte, mert ezáltal nagyon sok mindentől megmentett az Isten. Az egyetemen, Budapesten nagyon jó közegbe kerültem, sok jó barátra tettem szert, akik megismertettek Barsi Balázs atyának a tanításával, és tulajdonképpen őt tekintem lelki atyámnak, mert ő nyitotta fel a szememet nagyon sok hitbeli kérdésben, hogy mit jelent a Szent Mise áldozat, kicsoda Jézus Krisztus, amit szinte minden elmélkedésében elmond, hogy miért a világ van, és miért nem a semmi van helyette, és ezek olyan alapvetések az életemben, amik mai napig meghatározóak. 21 éves koromra már nagyon komoly szintre emelkedett a betegségem, és újra elindultunk megoldást keresni ennek ügyében, és édesanyámnak hála találtunk egy nagyon jó sebészorvost, dr. Lester Béla professzor személyében, aki megoperált, és hála Istennek olyan jól sikerült a dolog, hogy ma már teljesen egészségesnek mondhatom magamat szinte. Különös a Jóisten kegyelme, hogy ebben az időben két nagy szenvedéstől is megszabadított, a másik pedig az volt, hogy nem volt párkapcsolatom, és ekkor ismerkedtem meg a feleségemmel is, és így mind a betegségtől megszabadultam, mind pedig nagyon jó kapcsolat alakult ki a feleségemmel, akit később elvettem. Meghatározó volt, hogy ő akkor mondott igent rám, amikor még nem lehetett tudni, hogy mi lesz ennek a betegségnek a kimenetele, és hogy sikerül-e megműteni. De mivel ennyire kitartott mellettem, ezért ez meg is könnyítette a helyzetet a párválasztás terén, hiszen nem sokat kellett gondolkodnom, hogyha valaki ilyen beteg állapotomban igent mondott rám, akkor nincs miért aggódni. És meg is házasodtunk egyébként még az egyetem alatt. A kórházban töltött időről még van egy meghatározó emlékem, élményem. Akkor olvastam egy történetet, ami a róka és a tigris történetéről szól. Ez egy rövid kis aforizma, hogy egy ember járt egy erdőben, és látott egy háromlábú rókát. És nagyon megdöbbentette, hogy ez hogy lehetséges, hogy hogy élheti túl ilyen helyzetben, ilyen sérült állat, ezt a vadont, és akkor látott egy tigrist, amelyik a vacsorájából mindig hagyott egy részt ennek a rókának. És ez nagyon megérintette, hogy Isten ennyire gondoskodik előre a rókáról, és elhatározta, hogy na ezt ő is kipróbálja, hogy kifekszik az erdőbe, és akkor várja, hogy a jó Isten majd gondoskodik róla. És egy napokat várt, de nem történt semmi. És akkor felfohászkodott az Istenhez, hogy hát Istenem, miért hagyod, hogy így elpusztuljak? Miért nem segítesz rajtam? És akkor azt mondta Isten neki, hogy én nem azt akarom, hogy te a róka legyél, hanem hogy a tigris. És ez annyira bennem élt, hogy akkor én is így imádkoztam Istenhez, hogy Uram, azért add meg az én gyógyulásomat, hogy én is így harcolni tudjak érted, hogy tudjalak szolgálni, hogy érzem azt, hogy nem itt van az én helyem, hanem szeretnék visszatérni az életbe. És a Jóisten meghallgatta ezt az imát, és akkor vissza tudtam térni, és be is tudtam fejezni az egyetemet. Ezután eltelt 7 év, visszaköltöztünk Kecskemétre, és vállalkozásba kezdtem, kis saját vállalkozást indítottam. Egy picit hirtelen és kevés tapasztalattal, és a hitem is ellanyult. Már nem voltam olyan szilárdan kitartó, és kicsit ez a vasárnapi keresztény voltam, és nem annyira vettem komolyan a hitemet. Keveset imádkoztam, ezt napi pár percbe letudtam, és nagyon vágytam arra, hogy elismerjenek, hogy sikeres legyek. És ez nagyon veszélyes tud lenni, főleg akkor, hogyha nincs benne alázat. És akkor kezdtem észrevenni magamon, hogy frusztráltabb lettem, kicsit depressziósabb, a pánikbetegség tüneteit is éreztem magamon, hogy a munkámmal kapcsolatban nehezebben tudok dolgozni. És akkor történt egy incidens, egy munkaügyi helyzet, ami egy nagyon fájdalmas élmény volt, mert az egyik ügyfelem megfenyegetett, és ez olyan húsbavágó élmény volt, hogy teljesen lebényultam a félelemtől. És érdekes volt, hogy ebben a szenvedésben teljesen átértékeltem az életemet, hogy mindenünk megvolt igazából anyagilag, minden rendelkezésre állt, jó kapcsolataim voltak. De rájöttem, hogy ezek egyike se tud megmenteni ettől a jeges rémülettől, ami akkor bennem volt, és teljesen megbénultam. És tehát kerestem a békét. Ezt ki tudtam mondani, hogy keresem a békét, mert egyszerűen békétlenség volt a szívembe. Kerestem egyébként így a keleti filozófiákban is, de bármilyen utat is választottam, nem hozott eredményt, és éreztem, hogy nekem egy tartós békére van szükségem. Azt hittem, hogy a kereszténységet már ismerem, de valójában nem ismertem eléggé, és akkor bementem egy templomba, és ott úgy kezdtem megtalálni ezt a békét. És emlékszem, ebben a helyzetben leültem az ágyamra, és akkor azon gondolkoztam, hogy most kimegyek az utcára, uram, nem tudom, hogy mi fog velem történni. Hogy ez vagy az történik, nem tudom. De legyen meg a te akaratod. És amikor ezt kimondtam, hogy legyen meg a te akaratod, és úgy azt mondtam ki, emlékszem, hogy vállalom. Hogy vállalom, bármi is történik, akkor így megenyhült. Akkor éreztem, hogy meghallgattak. Meghallgatott a Jóisten, és hogy megenyhült ez a szorítás. És innentől kezdve teljesen átalakítottam az életmódomat, teljesen az Istennek szenteltem az életemet. Egyébként ez a helyzet érdekes, hogy nem voltam olyan súlyos, csak az én fejemben volt. Tehát amikor az ember olyan helyzetbe kerül, amit előtte nem tapasztalt, valaki tényleg ilyen hideg gonoszsággal bánik vele, azt akkor megértettem, hogy miért engedi ezt a Jóisten, mert felfénylik az, hogy ő valami nagyobb jót akar nekem adni, hogy elhatárolódjak az anyagi dolgokhoz való ragaszkodástól. És ezért is nagyon hálás vagyok, hogy ez történt velem. Mert akkor mondjuk most nem tudnék itt tanúságot tenni őróla. És ez volt az a pont, amikor teljesen átalakítottam az életemet, és megtértem egy komolyabb módon, ami persze egy folyamat. De ez egy választó víz volt az életemben. Ekkor vettem föl a Kármel-hegyi Boldogasszony barna skapuláriát, elkezdtem naponta szentmisére járni, ima közösséghez csatlakozni, sokkal többet imádkozni, mélyebben is imádkozni. És ekkor találtam rá a szentek és misztikusoknak a lelki naplóira, amik egy hihetetlen új világot nyitottak fel előttem. Megismerkedtem az engeszteléssel, és felismertem azt, hogy egy hatalmas lelki harc dúl jelen világunkban. És ez egy valóságos lelki harc a sátán, és a csatlósai el akarják fordítani embert az Istentől. És az a céljuk, hogy a kárhozatba, a pokorra taszítsák őket, és itt nekünk hatalmas szerepünk van keresztényeknek, és itt jön az a lelki harc, amit minden nap meg kell vívni, lelki fegyverekkel, az ima, böjt, virasztás, áldozatok, önmegtagadások, rózsafűzérimádság. És ez nagyon fontos, hogy ez nem egy önsanyargatás, ez nem egy öndicsőítés, hanem ez szépen csendben, alázattal, de mégis határozottan kell végezni, és így is igyekszem végezni, Szűz Máriával együtt, az Úr Jézusért. Szóval ezt találtam meg, hogy van bőven feladatunk a bérmálkozás után is, és ez egy új életcélt adott nekem. Egyébként érdekes megfigyelni, hogy amikor átadtam az életemet teljesen Istennek, utána kaptam meg az életemnek ezeket a nagy küldetéseit. Isten építeni akart a képességeimre. És az egyik ilyen, hogy miután ezeket a lelki olvasmányokat olvastam, elkezdtem ezekből jegyzeteket készíteni, és ezek a jegyzetek egyre gyarapodtak. És arra gondoltam, hogy milyen jó lenne ezt így közzétenni. És 2020-21 körül elindítottam a Mária Százada honlapot, ami gyakorlatilag egy összefoglaló tárház a katolikus egyházunk szentségeiről, szentelményeiről, Jézus Krisztus és Szűz Mária által adott lelki üzenetekről, katolikus misztikusok által közvetített gyakorlatokról, engesztelő imákról, és ez a honlap mai napig szépen gyarapszik, van már rózsafűzér csoportja is, lehet is ebbe jelentkezni. Tehát fontos a közösség, jók a lelki vigasztalások, de ezek semmit nem érnek, ha nincs mögöttük az örök üdvösség perspektívája. És ez az én vágyam, és ezért is dolgozok minden nap, hogy ez az egész életem minden cselekedetét átitassa. Mindig is vágytam rá egyébként, hogy jól tudjak tanúságot tenni. Fiatal koromban talán azért, mert nagyon fájt az, sőt idegesített, hogy az Istennel kapcsolatban ekkora tévedések vannak a köztudatban, és hogy ezek ennyire teret hódítottak. És hát szerettem volna vitában ezeket az embereket így legyőzni, de ez valahogy soha nem sikerült. És mindig volt valami olyan érvük, vagy egy fogásuk, amire már nem tudtam válaszolni. Tehát a tanúságtételben épp az a lényeg, hogy nem legyőzni akarom a másikat, hanem csupán elmondom, hogy miben hiszek, megteszem a saját részemet, imádkozom, és hagyom, hogy Isten vigye végbe a csodát a lélek mélyén. Ez lehet, hogy több idő, de sokkal nagyobb béke is, hogy tudom, hogy megtettem, amit tudtam. És ez a legnagyobb tanúságtétel az igazából nem is a szavakban rejlik, hanem a szív mélyéből sugárzó örömben, ami kivetül a cselekedeteinkre. És meg is osztanék most két tanúságtételt, vagy két tapasztalatot. Az első az akkor történt, amikor így a megtérésem után egy baráti találkozón részt vettem. És vissza is húzódtam így a beszélgetéstől, és különös, épp a halálról kezdtek el beszélgetni, mert valakinek meghalt a hozzátartozója. És végül is nekem is szint kellett vallanom, hogy mit gondolok a halálról. És akkor megvallottam a keresztény hitemet Jézus Krisztusban, és azt mondtam őróla, hogy nem vallás alapító, nem filozófus, ő az Isten fia. És nagyon különösek voltak a reakciók. Volt egy protestáns kis egyházhoz tartozó, ő azt mondta, hogy talán ezt nevezik így apologézisnek, amit most csináltál. Nem volt egy lány, aki azt mondta, hogy jaj, hát végül is minden vallás egyforma, ugyanaz a lényegük. Volt egy srác, aki így nesütötte a szemét, és ilyen undorral az arcán azt mondta, hogy ezt nem fogadja el. A lánynak azt mondtam, többek között Istennek vannak törvényei is, aminek a betartására kötelez bennünket, és csak ebben az esetben juthatunk el az ő országába. Hát mondanom kell, hogy nem voltam népszerű. Mondhatnánk, hogy megöltem a bulit, és utána nem sokra haza is jöttem. Egyébként kicsit fájt, hogy így kivetett magából a világ, de azért örültem is, hogy megvallhattam Krisztust. A második eset az nem olyan rég történt. Bemegyek a szeretett láng imaórára a nagy templomba itt Kecskeméten, és egyszer csak oda jön hozzám az egyik hívő testvér, egy kedves hölgy, és azt mondja, hogy itt van egy férfi, idejött hozzám, és azt mondja, hogy meg akarja ölni magát. Én is néztem egyet, ránéztem, és azt mondom, hogy ez az ember most nem véletlenül van itt. Azért hozta ide az Isten, hogy most érte imádkozzunk. Én továbbra is nézem ez a hívő testvérem, és azt mondja, hogy hát jó volna, hogyha oda mennék, és mondanék neki valamit, mert egy férfire talán jobban hallgat. Mondom, jó van, akkor oda megyek. És akkor bemutatkoztunk, mondom neki, hogy most ima óra lesz, és hogy most érte is fogunk imádkozni. És akkor ezt megköszönte, és végig is imádkozta az ima órát, és azt mondta, hogy most azért jött be a templomba, hogy találjon egy papot, hogy meggyónjon nála, és utána megöli magát. Na jó, hát hogy kezeljük ezt a helyzetet jól? Na, bemegyek a sekrestjébe, szólok az atyának, hogy ez a helyzet. Mondja, hogy most szentmise lesz, majd utána. Jó, mondom. Akkor mi addig szóval tartjuk, és akkor beszélünk vele, megkérdezzük, hogy mi bántja, mi történt vele. És tényleg így történt, hogy hármasban elindultunk így a városba, így a hívő testvérem meg ezzel a szegény lélekkel, és elkezdtünk beszélgetni vele. És akkor kiderült, hogy azon a napon elveszítette a lakhatását, a munkáját, a családja elhagyta, és hát ő teljesen maga alatt volt, és akkor ezt a döntést hozta, hogy ő most megöli magát. Kiderült, hogy börtönviselt, még gyilkos is, és nagyon különös volt, hogy megérintette az, hogy látott bennünket imádkozni. És ezt többször is mondta, hogy ő teljesen ledöbbent azon, hogy ahogy mi imádkozunk, és hogy ez milyen sokat jelentett neki. Meg az, hogy foglalkozunk vele, hogy nem hagyjuk el, hanem mint a természetes lenne, meghallgatjuk, hogy mi van vele. És hát fantasztikus volt, főleg így, hogy ketten voltunk, és így próbáltuk ennek az embernek a lelkét megmenteni. Ez a nővérem nagyon jó gondolatot kapott, hogy hát hogy lehet egy ilyen embernek ilyenkor mondani bármit is. Úgyhogy az ne hangozzon idegen, hogy az erőt adjon neki, meg az, hogy a hitünkről tanúságot tegyünk. És akkor azt mondta, hogy most gondold el, hogy tartozol Balázsnak 100 millió forinttal. És most jön valaki, aki ezt kifizeti neked. Hát azt mondja, ilyen ember nincsen, ilyen nincs, hogy valaki kifizesse helyette. És mondjuk, de van, hogy a bűneidért is fizetned kell az életeddel, lelkeddel, de valaki kifizette helyetted ezt a tartozást, akit Jézus Krisztusnak hívnak. És hogy azért jött, hogy ő megváltson téged. És neked annyi a feladatod, hogy ezt elfogadd, és bűnbánatot tarts. És nagyon sok ilyen jó gondolat jutott eszünkbe, és ezért is jó egyébként a Mária Rádiónak ez a tanúságtételes műsora, mert ezt én is szoktam hallgatni, és abból visszajöttek olyan mondatok, amiket az élő helyzetben tudok alkalmazni. És ez akkor nagyon-nagyon jó jött. Például azt mondtam ennek az embernek, amikor így nagyon el volt keseredve, és azt mondtam neki, hogy figyelj, én együtt akarok lenni veled a mennyországban, és hogy Jézus oda vár minket, és hogy a mi életünk az nem itt a földön ér véget, hanem az a cél, hogy oda eljussunk, és bármekkora szenvedés is ér, az nem érhető ahhoz a jutalomhoz képest, amivel ott vár ránk. És ilyen vigasztaló szavakkal egészen meg tudtuk őt fogni, és akkor elkísértük az atyához, akkor végül tényleg el tudott menni a plébániára, az atya utána mondta nekem, hogy nagyon kellett neki ez a lelki beszélgetés, és utána meg is tudtam hívni őt a közösségünkbe. Mondjuk ígérte is, hogy eljön, de nem jött el. De utoljára annyit mondott nekem, hogy ma megmentetted az életemet. Köszönöm. És ilyenkor érzem azt, hogy mennyire számít az ima, hogy nem én cselekedtem ezt, hanem az Úr cselekedte általam. Jézusra elsősorban, mint teremtő Istenemre gondolok, és Úrra, aki nem csak hogy megteremtett, de meg is váltott engem. És ezért úgy gondolom, hogy önmagammal tartozok neki. És én teljesen őt akarom szolgálni, és mindig is erre vágyok. És ezt kérem az imáimban, hogy Uram, add, hogy mindig hűségesen és kitartóan tudjalak téged szolgálni. A szűzanya pedig, ami közben járunk. Ő nagyon fontos számomra, mert ő közvetít az Úr Jézus felé, és így az imádságaimat az ő kezéből tudja fogadni az Úr, és így sokkal hathatósabb lesz. És ha valamit eltévesztek, elrontok, akkor ő hozzá tudok mindig folyamodni, de akkor is, hogyha minden rendben van, akkor is azt kérem mindig az imáimban, hogy drága szűzanya, add, hogy most és az örökké valóságban is téged tudjalak szolgálni. Amen. És akkor most egy üzenetet fogalmaznék meg a kedves hallgatóságnak, testvéreknek, hogy keressük az Istennel való mély kapcsolatot, és ebből a közömbös kereszténységből ki kell jutni, nem csupán egy vallás, a kereszténység az Istennel való mély kapcsolat. Vannak még lelkek a kárhozat útján, akikért engesztelni kell. Lehet, hogy épp a mi kis imánktól függ egy lélek örök sorsa. Milyen hálás lesz a mennyországban majd, ha találkozunk vele. Vannak még lelkek a tisztító tűzben, akik számítanak az imánkra, hogy kiszabaduljanak. Értük csak mi tudunk tenni, a szentek már nem. De hogy fognak értünk imádkozni, ha egyszer kiszabadulnak? Vannak még tévejgő lelkek a környezetünkben, akik támogatásra van szükségük a hitben. Legyünk felkészültek, és tanuljunk a hitünkről. Van helyi plébánia, ahol számítanak a segítségünkre. És van égi édesanyánk, a boldogságos Szűz Mária, aki számít ránk a lelkek megmentésében, hogy az ő szeplőtelen szívét engeszteljük. Ezeket látva szemlélhetjük, hogy halálunk órája nagyon közel van. Ne álljunk oda az Úr Jézus elé üres kézzel, hanem legyen tele a kezünk az irgalmasság jó cselekedeteivel, hogy megállhassunk előtte a ma napon. Amen.
Kedves hallgatók, Keserű Balázs tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcena Terézia készítette.